Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
A svéd húsgolyókon kívül más mondani valója is lesz, de ő is felvételről fog menni.
Mert hogy dolgozik,
pontosan. Úgyhogy a élénk reggeli csacsogásáról le kell mondani, és az élénk délutáni csacsogásával kell beérnünk.
Hozzáteszem, hogy a felvételt délelőtt csináltuk.
Ja, jó, hát rögtönöztem. Ma fog tetőzni a hőség, mi már most érezzük, éljük túl mindannyian, és akkor hajrá,
viszont
zene!
Holnap állítólag már jobb idő lesz.
Nagyon remélem.
Budapest. Ez itt a Reggeli, a CV Rádió ébresztő magazinja.
Szokás szerint a vonalban Tripsánszki Éva, jó reggelt kívánok! Szia!
Szia Éva, jó reggelt!
Jó reggelt!
Hogy tetszett ez a retro diszkó?
Nagyon jó volt.
Igen?
Ébresztő jellegű volt, mert legalább kicsit pörgős volt, szóval én még nem olyan túl régen ébredtem.
De jó
már
neked!
Az már pörög, de azért fizikálisan még nem vagyok toppon.
Na, hát akkor...
Viszont piacra készülök.
Na,
és
mit vásárolsz?
Vásárolni fogok remélhetőleg, vagy legalábbis nagy tervem.
Na, mit vásárol itt a szakácsmester? Ez a kérdés.
Hát mindenképpen szeretnék karfiót. Szóval napok óta ki vagyok éhezve egy kis karfió pizzára. Bevallom őszintén, hogy ezt nem régen találtam a neten, hogy létezik egyáltalán ilyen. A karfiót én nagyon szeretem minden formában, mert azért tudjuk, hogy remek jó leves lehet belőle készíteni, rakott karfiót lehet, zöldségsalátában nagyon jó, sőt, rántani lehet, a magyarok mindent is kirántanak, a karfiót is.
Meg a kardot is.
Rendkívül finom. És én még pizzát nem is hallottam korábban, egy pár hónapja, itt nyár elején láttam először.
Megmondom őszintén, bocsáss meg, hogy félbeszakítanak, de én azt hittem, hogy ez a te találmányod, mert rólad el tudom képzelni, hogy a lábtörlőből is csinálsz valamit.
Igen, szoktam ezt is, azt is kitalálni, de ez nem az én találmányom, ez az interneten keringett, szerintem valami külföldi okos volt, aki ezt így földobta a világhálóra, és szerintem azóta már többen is kipróbálták. Én szemezgettem csak az ötlettel, meg gondolkodtam, hogy ezt érdemes lenne kipróbálni, és egy pár hete valóban elkészítettem, és hát figyeljetek, én teljesen belegabarodtam ebbe, szóval isteni finom. És hát a nyári alakot szeretném valamilyen szinten formába tartani, úgyhogy most egy picit visszavettem a lisztes termékekből, a pékáró féléből, viszont a pizzát azt meg imádom. És akkor eljött így a lehetőség így a nyári nagy melegbe, hogy akkor ne dagasszak már, meg ne kelljen már keleszteni, ne legyen már annyira macerás, mégis legyen benne rost, meg zöldség, rengeteg. Úgyhogy kipróbáltam. És akkor, ha nem bánjátok, elmondanám.
Nem, egyáltalán nem bánjuk.
Hogy ez hogy is készül? Hát egy ilyen, gyakorlatilag egy ilyen 4 személyes adagot, egy jó nagy méretű, a sütőnek a nagy tepsijével, képzeljétek el, méretű, nagy, óriás, kerek pizzáról beszélünk, ami szerintem egy ilyen 4 főre elegendő egy alkalommal. Ehhez kell egy ilyen közepes, nagyobb bacska méretű karfiol. Én tudom, hogy ettől mindenkinek borsódzik a háta, hogy mit jelent az, hogy közepes, meg mit jelent az, hogy nagyméretű, meg kisméretű. Hát aki látott már karfiolt, szerintem nagyjából be tudja ezt határolni, szóval ne a legkisebbet választjuk, hanem egy ilyen nagyobb bacskát. És akkor itt azért megjegyezném, hogy a piacon vagy boltban vásárolunk, hogy akkor mikor is jó egy karfiol, mikor érdemes megvenni. Ezt nyilván ti is nagyjából tudjátok.
Hát amikor már barna, akkor nem. Ez ennyit tudok róla.
És amikor szürke foltos, akkor már nem. Sőt, már akkor is elég határeset, amikor ezek a kis virágrózsák, mert hogy a karfiolnak, tudjátok vagy sem, de a virágát esszük. Ezt tudtátok, hogy ez
nem,
a fehér?
Nem, én nem tudtam.
Nem tudtátok. A karfiolt más néven kelvirágnak is nevezik. Kelkáposztafélék családjába tartozik, és ez a fehér része, amit fogyasztunk, ezek a virágai, ilyen húsos.
Na de jó, módosítás. Akkor ezt most lenyeltem valahogy, de hol vannak a magjai? Vagy nincs neki
hát
olyan?
Hát mi nem várjuk meg.
Ja,
ha valaki esetleg kint hagyja a földön, és nem szedi le, akkor biztos találkozott már ilyennel, hogy amikor ez így túlnyílik, gyakorlatilag, és szétesnek ezek a virágrózsák, akkor biztos, hogy valahol belül lesz neki magja, hiszen minden növénynek van magja, aminek van virága. Márpedig minden növénynek van virága. Úgyhogy a karfiol rózsát akkor jó megvenni, illetve a karfiolt akkor jó megvenni, amikor gyönyörű, szép, fehér, friss, összeállnak és össze vannak gyakorlatilag kapaszkodva ezek a rózsák. És a zöld burokleveleket szépen le kell róla szedni, meg kell mosni, meg kell tisztítani, és aztán nagyon egyszerű módon egy jó kis késes turmixgépbe aprólékosra, szépen morzsásra le kell darálni gyakorlatilag. Ha valakinek nincsen ilyen robotgépe, akkor azt nagyon éles késsel is meg lehet tenni, hogy jól föl kell aprítani. És amikor ez megvan, egy ilyen közepecske, nagyobbacska karfiol esetében, akkor 2 darab nyers tojást, egész tojást beleütünk, és nagyjából 15 deka sajtot, ez nyilván attól függ, hogy mekkora volt a karfiol, és a reszelt sajttal együtt összekeverjük, és fűszerezzük. Só, bors, mivel pizzáról beszélünk, egészen nyugodtan mehet benne az oregano, bele az oregano és a bazsalikon, és ezt az egészet összekeverjük. Nincs is más teendőnk az előkészítésnél, gyakorlatilag a tészta része az ezzel el is készül, és leterítjük kör alakba a sütőpapírra a bélelt tepsire. Aki akarja, persze nem kötelező kör alakúra, de hát ha már pizza, akkor nálam a kör alak az, ami a leginkább előfordul. És olyan kisebb 1 centi is, tehát egy centinél kisebbre ellapítgatjuk. Addig terítjük, amíg nem lesz ilyen 1 centinél körülbelül kisebb a vastagsága, és betoljuk 180 fokra előmelegített sütőbe. Ezt addig kell sütni, ez körülbelül 35 perc, amíg a teteje elkezd színesedni ennek a tésztarésznek, és akkor kivesszük a sütőből, és innentől kezdve már csak a kreativitásunk, meg az ízlésünk szabhat, tehát, hogy mit teszünk rá feltétnek. Ketchupot, vagy paradicsomból készített pizza szósz, gyakorlatilag bármit lehet a tetejére kenni, ilyen szempontból, sőt, aki szereti a tejfölös pizzát, akár azzal is megkenheti. Jöhetnek rá a feltétek, a felvágott, a sonka, a szalámi, paprika, paradicsom szeletek, és különböző sajtok. És ezt csupán annyi időre kell visszatolni a sütőbe, amíg a sajt a tetejére tetején megolvad, körülbelül 10 perc. És amikor elkészül, ugyanúgy lehet szeletelni, mint a pizzát, nem hullik szét. Ha kihűl, akkor is gyönyörűen szeletelhető, fogyasztható, sőt másnap is, nagyon finom másnap, és ugyanolyan finom, puha marad, a külseje egy picikét a szélénél, ahol megpirul, ropogós, rendkívül finom. Diétázóknak, gluténmentesen étkezőknek nagyon ajánlom. És akkor még engedjétek meg, hogy egy tippet hagy mondjak el, ha még belefér.
Bele.
Hogy a karfiol remekül fagyasztható, és nagyon magas a C-vitamin tartalma. Én ennek után olvastam, hogy miket tartalmaz, B6 vitamintól kezdve vasat, stb. És különböző nyomelemeket, de például az egyik legmagasabb beltartalmi érték az a C-vitamin. És képzeljétek el, hogy a karfiol C-vitamin tartalma nem csökken a fagyasztáskor, úgyhogy aki ilyenkor nyáron a frissen termett karfioltól, vagy kora ősszel a frissen termett karfiolthoz hozzájut jó áron, akkor érdemes ezt így előre felaprítani, ahogyan én elmondtam, és zacskóba betenni a fagyasztóba. Nyilván én úgy gondolom, és ez csak egy tipp, mert még ki nem próbáltam, ugye én még ezt most kezdtem sütni, de mindenképpen ez a tervem, hogyha olcsón jutok hozzá, és nem aranyárba, ami sajnos most még egyelőre nagyon drága, de ha majd későbbiekben olcsóbb lesz a karfiol, akkor érdemes többet betárazni. És akkor szépen lezacskulni, és amikor kiengedjük, akkor nyilván a fagyasztástól lesz egy ilyen plusz nedvesség tartalma. Normál esetben nem kell kinyomkodni a karfiolnak, tehát amikor így mostanában frissen készítjük, akkor nem kell kinyomkodni belőle a nedvességet, de feltételezem, hogyha fagyasztva lesz, azt a pluszt, amikor fölengedjük, akkor érdemes megvárni, ha esetleg úgy akarunk belőle sütni, hogy este kivesszük a fagyasztóból, és másnap van a sütés, akkor másnap reggel, amikor a fölenged, akkor kinyomkodjuk, és ugyanúgy lehet tovább készíteni, ahogyan az imént elmondtam. Nagyon szép képeim vannak már, és videóim a TikTokon is, meg az Instagramon is. A receptet még nem tettem fel a blogra, aki esetleg lemaradt volna róla, viszont az elkövetkező napokban mindenképpen elkészítem és kirakom. Úgyhogy az Ízcsiklandozó blogon majd pontosan lehet akkor újra olvasni.
De nagyon érdekes, hogy én ezt el nem tudtam volna képzelni a karfiolról, viszont most, ahogy mondtad, eszembe jutott, hogy nem lehet ezt mondjuk répából, reszelt répával ugyanezt megcsinálni például?
Én úgy gondolom, hogy mindent meg lehet próbálni. Én még nem készítettem pizzát, de szerintem a répa is ragyogó. A répánál egy hátulütője lehet a dolognak, hogy kevésbé semleges ízű, mint a
igen, karfiol. Édes sajnos, igen.
Édes kés, úgyhogy, de hát aki szereti, a sajttal el lehet vinni, el lehet oldani ezt az irányt egyébként, de a karfiol az egy nagyon-nagyon jó húspótló egyébként, és nyilván az íze is olyan nagyon semleges.
Ezt a húspótló alatt azt érted, hogy fehérje tartalma nagy?
Igen. Uh-huh. Igen, és az ízesítés miatt is. Tehát, hogy annyira jól lehet minden húshoz passzoló fűszerrel fűszerezni, hogy emiatt aki zöldségekkel táplálkozik és kevesebb húst teszik, vagy egyáltalán vegetáriánus, annak természetesen mindenképpen erre az irányra nagyon jól használható. Ha még elmondhatom, azért vannak, akik sajnos a karfiolattól puffadnak, és ugye ez egy nyersen készített étel, de aki mondjuk főzni szereti, akár levesbe, akár rakott állapotba, és előfőzi, az mindenképpen adjon hozzá például köménymagot. Mert hogy a köménymag,
igen, az segít, félhajtó,
igen. és akkor egy kicsikét tompítani tudja ezt a fúvó hatást, amit a K-betűs zöldségeink okoznak.
Milyen finoman mondtad ezt a fúvó hatást? Ez nagyon tetszik nekem.
Hát mondhatnám másképp is,
de... Nem, maradjunk ennél.
Szerintem itt tökéletes, így van. Úgyhogy aki szereti a karfiolt, szerintem mindenképpen próbálja ki. Nagyon-nagyon finom, és nagyon-nagyon kellemes ízű, nagyon-nagyon puha, és mondom, másnap is, ha még marad belőle, akkor másnap is remek állaga maradt, sőt, harmadnap is.
Bocsánat, Éva, lehet egy provokatív kérdésem?
Mindenképp.
Azt szeretném kérdezni, hogy mi értelme van annak, hogy van egy finom étel, a pizza, és akkor helyettesítjük karfiol lepénnyel. Tehát, hogy gyakorlatilag akkor miért nem csinálunk karfiol lepényt? Tehát miért nem? Ez egy külön fogalom. Tehát,
hát én azt gondolom, hogy a pizza része az nyilván az eredeti tésztás pizzáról, mert azért, ha ezt az olaszok most meghallották volna, hogy mi ezt pizzának nevezzük, biztos, hogy fejbe vágnának bennünket. Szóval, hogy ennek igazából a formája, az ízesítése, a feltét részei, az egész kinézete az, ami a pizza szót úgy alátámasztja. De azt gondolom, hogyha valaki tényleg gluténmentesen étkezik.
Ez az, ezt akartam én is mondani.
De hát arra vannak lisztek.
Na jó, de hát igen, azért
azokat
tudnék
mindenképpen
mesélni.
Keleszteni kell. És macera. Tehát, hogy bedagasztod a lisztet, lehet természetesen azzal is, mégis azért a rossz tartalom, amiről ugye érdemes ilyenkor azért pluszban meg
említést tenni, jól mondod?
Így van, így van. Tehát az, hogy magas rossz tartalmú, zöldséges, vitaminokban, nyomelemekben gazdag, azért ezt egy lisztnél nem nagyon lehet elmondani, még egy speciális lisztnél sem, és ilyenkor nyáron ráadásul, amit említettem, az, hogy kimarad az, hogy dagasztani kell, hogy várni kell.
Mert a dagasztani az nem tart olyan sokáig, tehát, hogy az én kifejezetten szeretek gyúrni. Tésztát gyúrni.
Gyere már át hozzánk párszor.
Nekem így a 40 fokos időjárásban ez azért annyira nem.
Na jó, de hát ott még a ceruzát is nehezen emelem fel, tehát hogy azon ne csodálkozunk, hogy 40 fok van, ami nincs, hál' Istennek, mert még az hiányozna még, hogy 40 fok van.
Hát pedig mára nagyon meleget mondanak, 39 fokot.
Ja, hát ha ezt a nagy muter látná, akkor ott teljesen sírógörcsöt kapnak, olyan.
Elhiszem.
Hát akkor, amikor én gyerekkoromban, ugye én egy öreg ember vagyok, hogy ott a 28-nál is már mindenki sztrájkolni akart. Tehát, úgyhogy
hát
ez a
tudom,
38...
Valahogy akkor más volt, egészen más volt a hőérzet és a légkör. Akkor is voltak melegek, én sem vagyok már mai csirke, de hogy én úgy emlékszem, hogy azért annak idején gyerekkoromban voltak olyan asszályok, alföldi vagyok egyébként, hogy így rendesen 5 centis a földnek volt 5 centis, mondjátok ki, minek mondjuk repedések volt.
Szikes volt.
Akkor cserepes volt cserepes. A földet, így hívtuk mi annak idején. És azért úgy gondolom, hogy valamilyen szinten biztos a klíma is nagyot változott. Úgyhogy...
Hát hát aki azt mondja, hogy nincs klímaválság, akkor az szóval az orvoshoz kell fordulni.
Hát igen, sajnos van. Ezt a növények is megérzik, úgyhogy nem csoda, hogy ezért
mennyire.
Minden drága, sajnos, mert hogy azért az előállításuk sem egyszerűbb. A locsolás, az öntözés és az egyebek miatt. De azért a karfiol az még megtalálható.
Jó,
ki tudja, lehet, hogy egy pár
el kell köszönjünk, sajnos.
Lesznek. Addig, amíg lehet, addig próbáljuk a karfiolt mindenféleképpen.
Mindenképpen próbálni. Én mindenképpen kipróbálom. Köszönjük szépen, Éva.
Jó ötlet, és szívből kívánom, hogy jól is sikerüljön, és megszerez, mert ez tényleg egy remek étel szerintem.
Meg beszámolok majd egyszer, ha sikerül. Köszönöm.
Várni fogom.
Köszönjük.
Szia.
Köszönöm nektek. Sziasztok. Nothing but a hound dog crying all the time.
reggelt, Budapest! Ez itt a reggeli, hétvége indító a Civil Rádióban délelőtt 10 óráig.
Augusztusban sem maradunk mozi ajánló nélkül, beépített nézőnk, egy tönkretett életről fog nekünk egy ajánlót prezentálni. Jane Austen tette tönkre az életemet címmel jelent meg egy francia film a mozikban, és akkor erről fogunk most beszélgetni. Szia, Misi! Hogyan tette tönkre Jane Austen bárkinek is az életét?
A film rendezője Laura Piani, ő egy első filmes rendező. A film Torontóba lett bemutatva a fesztiválon, szép sikert ért el. A film története egy olyan kezdő író nőnek a kálváriáját mutatja be, aki szingliként tengeti az életét Franciaországban, és aki, nem, aki alkotói válsággal küzd. És ugye tulajdonképpen a film ebben a két irányban mozog. Egyrésztről megmutatja az írói terméketlenséget, másrésztről egy fiatal nőnek a szerelem terén tett bizonytalan lépéseit és kalandjait. A főszereplőnő Agát egy könyvesboltba dolgozik, a Shakespeare Company, ami tele van jobbnál jobb könyvekkel. Nem csupán Jane Austen művei találhatjuk meg, hanem Dickens-t is és Shakespeare-t is. Az egyik férfi főszereplő szóvá is teszi, hogy Dickens meg Shakespeare sokkal jobb író volt, mint Jane Austen, mire Agát azt válaszolja, de Jane Austen volt az, aki először meg tudta örökíteni a női lelket, a 19. századi női lelket. Ez a film a 21. századi női lelket próbálja megörökíteni. Agát nyer egy ösztöndíjat a Jane Austen workshopba, amelyet az örökösök csináltak, és ott bonyolódik egy szövevényes szerelmi háromszögbe, mert hogy a legjobb barátja az utazása előtt félreérthetetlen ajánlatot tesz Agátnak, és a workshopban pedig elkezd vonzódni Jane Austen egyik ikonokájához, akit nagyon szimpatikusnak tart, és akivel jól megérti magát. A filmnek a műfaja romantikus komédia, de mivel francia filmről beszélünk, ezért a film rendezője Laura Piani feszegeti a határokat. Nem egyértelmű, hogy a film vége happy enddel zárul, vagy nem, és a film jellemzője, hogy nagyon intellektuális, mert egyrészt a közeg, amiben játszódik, a könyvesboltban, illetve az alkotói műhelyben lévő szereplők, nagyon összetett karakterek, és nagyon összetett beszélgetéseket hallunk. Másrésztről nagyon jól a film tele van könyves irodalmi utalásokkal, nem csak Jane Austenra, hanem akár Dickensre, de más szerzőkre is.
Hadd kérdezzem meg, hogy az irodalmi romantika és a mai értelemben vett romantika az hogyan fonódik össze ebben a filmben? Tehát, hogy az eredeti irodalmi romantikának a jellemzőit azt megtalálhatjuk-e akár vizuálisan, akár nyelvileg?
Ugye a workshopon megjelennek a Jane Austen világának a tárgyai, tehát ezek a nagyon finom lámpák, ugye a szereplők tollal írnak a papírra, és ott is könyvtámaszok, nagyon szép bútorok, az a kastély is nagyon szép, ahol ez az írótábor zajlik. Ez mind megidézi a Jane Austen világát, de ne felejtsük el, hogy egy olyan írónőről van szó, aki nagyon-nagyon realista módon tudta megrajzolni az emberek pszichéjét, karaktereit, épp úgy, mint Stendhal tette ezt a franciáknál. És mi a 21. századi szereplők épp úgy bizonytalanok, mint voltak a Jane Austen hősei a saját érzéseikben, a saját útjukban, és folyamatosan beszélgetnek, hogy tisztázódjon, hogy hol a helyük a világban, és mit akarnak a világtól, és ez a világ mit akar tőlük.
De hogyan kerül Jane Austen mellé az, hogy tönkretette valakinek az életét?
Ugye a Jane Austen, mint írói példakép jelenik meg, és azt tudni kell a Jane Austenról, hogy 22 éves korában már nagyon jelentős műveket tett le az asztalra. Tehát nagyon fiatalon, nem olyan fiatalon, mint a Rambo, de közel olyan fiatalon, nagyon nagy életműve volt, és a főszereplőnőnk vele egy idős, és tulajdonképpen van egy egytized regénye, és ötletei vannak, mint egy olyan vaskos életműve, mint Jane Austennak volt. Tehát, hogy az ő példája tulajdonképpen egy pozitív is, de ugyanakkor negatív is, mert mindig hozzáméri magát, az írói karrierjét, és ezáltal csak még kevésbé tud jót alkotni, sőt, egyáltalán nem tud alkotni.
És hogyan tud tulajdonképpen mindez egy 21. századi környezetbe beilleszkedni, ez a fajta 19. századi romantikus életérzés és példaképkövetés?
Ugye a riposztokban, az elmés riposztokban mindig belekerül a Jane Austen karaktere, mert hogy a főszereplőnő megszállottan olvassa a műveit, és ismeri a karaktereit, folyamatosan hasonlítgatja a karaktereit össze a környezetében lévő emberekkel, és így tulajdonképpen teljesen ott van velünk az írónő, nem zavaróan, hanem elevenen, és aki nem is ismeri annyira az életművet, az is tudja követni, és esetleg kedvet kap, hogy ezt vagy azt a regényét, amit nem olvasott, azt újra elolvassa, vagy akár először elolvassa.
A rendezőről mit lehet tudni?
Mint mondtam, ez az első filmje, tehát olyan nagyon nem lehet tudni semmit, és nagyon érzékenyen nyúl a témához, és még visszatérve ehhez a 21. századhoz, azért a fantázia világa is jelen van, mert például a Agát egy kínai szakét egy olyan pohárból issza, amin egy mesztelen férfi van, és a fantáziájának köszönhetően ez a mesztelen férfi megelevenedik, és kilép a pohárból, és csábítóan ellejt Agát előtt, de a másik ilyen, amikor a fantázia belép ebbe a realista közegbe, a hangpostája a főhősnőnek, ami elkezdi szapulni a főhőst. Tehát ezek mind olyan motivumok, amik kicsit elrugasztják a történetet a mindennapi valóságtól, a fantázia világa felé.
Említetted, hogy ebben a hónapban a Kitörés előtt című filmet